Először is szeretnénk így nyílt színen is megköszönni a ti szolgálatotokat. Nagyon szép volt, és a Jóisten áldja meg benneteket. És egy olyan történetet szeretnék elmondani nektek, amit olvastam a közelmúltban egy kislányról. Ez a kislány egy alkalommal a tükör előtt állt, és nézegette magát. És ahogy nézegeti magát, észrevette az anyukája. És mit gondoltak, mit kérdezett az anyukája? Mit csinálsz? Anya, úgy el vagyok keseredve, mert én nekem olyan hétköznapi arcom van. Én úgy szeretném, hogyha én lennék a legszebb a világon. És akkor az anyukája mondja, tényleg? És hogy gondoltad, hogy lehet szép? Hát a barátnőim azt mondták, hogy ők tudnak ajánlani rúst, meg amivel kicsit be lehet kenni az arcocskámat, és sokkal szebb leszek. Hogy kaphatok én ilyet? És az anyukája mondta, hogy tudod mit? Én elmondok neked egy mesét, amivel igazán szép lehetsz. Akarod meghallgatni? Hát hogy nem? Nagyon szeretném én meghallgatni ezt. És elmondott egy mesét. Amikor egy kislány, aki szintén ilyen problémával küzdött, hogy nagyon szép szeretett volna lenni, akkor mondták neki, hogy nagyon messze van egy tó, és ha valaki abban a tóban megfürdik, akkor ő lesz a legszebb. És ő akkor el akar menni ahhoz a tóhoz. Elment a tóhoz, csak hát sajnos a tóban nem úgy van, hogy akárki beugorhat, hanem ott a mese szerint egy angyal adott erre engedélyt. Oda ment a kislány végre, na majd beugrok a tóba, és akkor majd gyönyörű leszek. És az angyal mondja, állj, nem lehet. Először neked haza kell menned, és neked egy vidámnak kell lenni. Ha valami nem úgy történik, ahogy te szeretnéd, akkor is vidámnak kell lenni, és nem szabad durcásnak lenni. Hát a kislány akkor mi, hát ez az ára, hát hazamegyek. És próbált ő, de hát nyilván nem sikerült minden tökéletesen, és visszament egy hét múlva. Akkor is ugrani akart a vízbe, aztán mondta, hogy á, még nem lehetsz, még mást is meg kell tenned. Segítőkésznek kell lenni. Ajánlkozni kell, hogy segítek, hogyha valamit kell csinálni odahaza, segítesz anyának, meg ott az osztálytársaidnak, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz. És amikor visszament, újból szeretett volna a vízbe menni az angyal, most már változtál, de még egy hónap múlva gyere csak vissza. El volt keserve, hogy egy hónap, most még egy hónapig nekem még otthon kell lenni. És akkor még újabb tanácsokat kapott, hogy mi legyen, hogy egészen szerető szívű tudjon lenni. És amikor egy hónap múlva visszament, akkor belenézett a tóba, és látott egy gyönyörű kislányt. És akkor ő bele akart ugrani a vízbe. És akkor mondta az angyal, neked nem kell beleugrani, te vagy az a kislány. Mi az igazi szépség? Nem amikor rúzsal vagy valamivel megkenjük a mi arcunkat, szánkat, hanem az a szépség, amikor szófogadóak vagytok, amikor szeretitek egymást, amikor engedelmesek vagytok. Szeretnétek ilyen szépségre eljutni? Ha szeretnétek, erre megvan a gyógyszer, ti is azt tegyétek, amit ez a kislány tett, és akkor ti lesztek a világ legszebb kislánya és a kisfiúja.
Köszönjük szépen a gyerekeknek, hogy előre jöttek, és most kérlek benneteket, hogy a 200-as éneknek az első versét énekeljük el közösen.
Ülve
is lehet, igen, mondja az Enni.
Thank you.
Kedves gyülekezet, még egyszer nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket az úrvacsori Isten tisztelet alkalmával, és ami alapigénket, úrvacsorai Isten tisztelet alapigényét keressük ki Márk evangéliumából, és olvassuk el Márk evangéliuma 10. fejezetéből, a 35. verstől a 40. terjedő igeverseket, egy történetet, ami alapja a mai úrvacsori előtti közös igei gondolkodásunknak. Tehát Márk evangéliumából, a 10. fejezetből, a 35. verstől a 40. terjedő igeverseket. Még a 41-et is elolvassuk. És hozzájárultak Jakab és János, a Zebedeus fiai, ezt mondván: Mester, szeretnénk, hogy mire kérünk, tedd meg azt nekünk. Ő pedig mondanékig: Mit kívántok, hogy tegyek veletek? Azok pedig mondták néki: Add meg nékünk, hogy egyikünk jobb kezed felül, a másikunk bal kezed felül üljön a te dicsőségedben. Jézus pedig mondta néki: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a pohárt, amelyet én megiszom? És megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azok pedig mondták néki: Megtehetjük. Jézus pedig mondta nékik: Jézus pedig mondta nékik: A pohárt ugyan, amelyet én megiszom, megisszátok. És a keresztséggel, amelyet én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. De az én jobb és bal kezem felül való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz, akiknek elkészítetett. És hallotta ezt a 10 tanítvány, haragudni kezdtek Jakabra és Jánosra. Kedves gyülekezet, ez az evangéliumi történet segít nekünk abban, hogy az úrvacsora lelki tartalmának a jelentősége elmélyüljön a mi gondolkodásunkban. Amikor készülünk az úrvacsorára, Jézus Krisztussal és az egymásra való közösség megújulását reméljük, úgy gondolom mindannyian. Amiképpen Jézus az utolsó vacsora után szeretett volna az ő tanítványaival egy igazi lelki közösségre jutni, Jakabnak és Jánosnak a szavai viszont felemelik és nagyjá teszik a golgotai áldozatnak a jelentőségét. Jézus nem csak az ő tanítványaival az utolsó vacsora után szeretett volna igazi lelki közösségre jutni, hanem velünk is. A tanítványainak mit mondott? Hogy amikor azt mondta, hogy mi tévedetekre akarom lenni, igazi lelki közösségbe szeretnék veletek kerülni. És Jakabnak, Jánosnak pedig azt mondta, hogy nem tudjátok, mit kértek. Meghaphatjátok a poharat, amelyet én megiszom, megkeresztelkedhettek ki azzal a keresztséggel, amelyet én megkeresztelkedem. Mit mondott a tanítványainak? Nem tudjátok, hogy mit kértek. Ti a dicsőséget szeretnétek. Dicsőségre vágytok. De ezt megelőzi valami. E szavak nyilvánvalóvá teszik azt, hogy kereszt nélkül nincs korona. A dicsőséget azt megelőzi a megpróbáltatás. Megalázódás nélkül nincs győzelem a hívői életben sem. Sokszor ezt szeretnénk mi is Jézus tanítványaihoz hasonlóan elkerülni. Szeretnénk a dicsőséget. Vágyunk arra, hogy Jézus, amikor eljön hatalom és dicsőséggel, az ő országának a polgárai lehetünk, de ahhoz nekünk más emberekké kell lenni. Ahogy a tanítványoknak Jézus azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek, nem ismeritek magatokat, sokszor mi sem tudjuk, hogy mire vágyakozunk igazán. sokszor megfigyelhető, hogy a nemesnek látszó kívánságaink mögött is meghúzódhat az önzés. Ézsaiás proféta megfogalmazza, minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. A mi bűneink nem csak szakadékot hoznak létre közöttünk és Isten között, hanem egymás között is könnyen szakadékot hoznak. Isten azt szeretné, ha mi igazából megtalálnánk őt, és az a szakadék, amit a bűneink okoztak, amik Isten és a mi közöttünk létrejött a bűneink miatt, ez áthidalná valaki és valami. És ez áthidaló, ez nem más, mint a szerető Jézusunk. A szabadítóval való mély lelki vágyakozás iránti vágyakozást a bűn a sajnos kiölheti belőlünk. Testvéreim, mindig megérezzük, mindig érzékeljük, amikor Krisztusnak hátat fordítunk, legyünk őszinték. Ugye nem szeretnénk hátat fordítani, és ez természetes is, de mégis ki kell mondani, hogy nem mindig érezzük meg, hogy most mi Krisztusnak hátat fordítottunk. Az első szeretetnek a lanyhulását szinte észre sem veszük. Lehetséges, hogy járunk a gyülekezetben. Lehetséges, hogy végezzük, éljük a mi megszokott gyülekezeti életünket, vallási életünket, csak a Krisztus hiányából fakadó lelki éhség lelohadását konstatáljuk. Amikor valakinek a lelki éhsége kezd lanyhulni, amikor a Krisztus iránti vágyakozás, az első szeretet kezd kihűlni, akkor tudnunk kell, hogy nem Krisztus fordított hátat nekünk, hanem mi fordítottunk hátat Krisztusnak. Ezért olvashatjuk Jelenések könyve 3. fejezetnek a 17. versében, az úgynevezett Laodicei üzenetben, hogy nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, szegény, vak és mezítelen. Mi a Krisztushoz való visszatalálásnak a jele? Vagy mondhatjuk, milyen jelek mutatják meg, hogy mi visszataláltunk Krisztushoz. Vágy támad bennünk Krisztushoz megtalálni, visszatalálni. Ez abból fakad, hogy vágy ébred bennünk a mi bűneinktől való megtisztulásra. Vágyakozom az én megváltómmal való lelki közösségre, és a 130. Zsoltár szavait, mint az én saját érzéseimet fogalmazom meg, akkor történik valami az én lelkemben. És ez, ami ekkor történik, ez történik az úrvacsora alkalmával is. Mit fogalmazott meg Dávid, a zsoltáríró, amit nekem is jó, hogy az én saját szavaimmal, saját magamnak megfogalmazok. Így olvashatjuk a 130. Zsoltárban, Dávid ezt mondja, a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgass meg az én szómat, és legyenek füleid figyelmesek az én szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, kicsoda maradhat meg? Itt fogalmazunk meg a Dávid, hogy a mélységből kiáltok hozzád. És ha én is meg tudom fogalmazni, Uram, én a mélységből kiáltok hozzád, mert az én bűneim engem a mélységbe taszítanak. És amikor én megtalállak tégedet, akkor, és ha te meghallgatod az én szómat, figyelmesek lesznek az én könyörgő szavamra, én nekem akkor lesz jó. És testvéreim, amikor én ezt meg tudom fogalmazni, úgy, mint ahogy Dávid megfogalmazta, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram, ez mind a Szentlélek munkájának a gyümölcse. Hiszen a Szentlélek finom érintésekkel, simogató késztetésekkel ébrezget bennünket. Segít nekünk meglátni, hogy mi a bűn mélységében vagyunk. De egyben a remény vigasztaló szavaival is vigasztal bennünket. És Isten az úrvacsora alkalmával ezt akarja nekünk megtenni. Ha te úgy jöttél az Úr asztalához, hogy átérzed, hogy a bűn miatt, a bűne miatt, bűneid miatt mélységbe kerültél, és szeretnél ebből a mélységből kiemelkedni, ez nem magadtól van, ez a Szentléleknek a munkája. Sátán ezzel szemben ki akarja írtani belőlünk az Isten szeretetének, a megismerésének a vágyát. A sátán szeretné kiirtani lelkünkből a Krisztus iránti vágyakozást. És Jézus Jakabnak és Jánosnak adott válasza előre mutat ebből való megszabadulásra, de előre mutat a Laodicei üzenetben is megfogalmazott ígéretre. A Laodicei üzenetet általában úgy szoktuk idézni, mint egy dorgáló üzenetet, amit idéztem is az imént, hogy nem tudod magadról, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen, és nem tudod magadról, hogy milyen állapotban vagy. Azonban a Laodicei üzenetben találunk egy csodálatos ígéretet, amivel ez az üzenet befejeződik. És ez pedig a Jelenések könyve 3. fejezet 21. versében található. Amikor az Úr azt mondja, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem, amiképpen én is győztem, és ültem az én atyámmal az én királyi székében. Tehát a Laodicei üzenet az nem csupán egy dorgáló üzenet, hanem egy reménykeltő és egy felemelő üzenet, de a királyi székben való ülést megelőzi a Krisztus megáldoztatásának a megélése. És az úrvacsora ebben segít nekünk, hogy megéljük és átéljük Krisztus megáldoztatásának a tapasztalatát. Pál apostol, amikor átélte ezt a tapasztalatot, hiszen most a Galáci levélről tanulunk el egész negyed évben, ezt így fogalmazta meg a galáciabeli gyülekezetnek, az ő levelének a 2. fejezetének a 20. versében, ami így hangzik: Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet ebben a földi életben élem, a Krisztusban való hitben élem. Kedves testvéreim, az úrvacsora ezt szolgálja, hogy átéljük a Krisztussal való megfeszítetésnek a tapasztalatát, az új életre jutásnak a tapasztalatát. Tudjuk nagyon jól, hogy a mi nagy ellenségünk, a sátán, a bűntől való szabadulás útját akarja tőlünk is eltakarni. Amikor emberi eszközök által a Szentlélek emberi eszközöket használ fel, és szembesíteni akar önmagunkkal, akkor mindezt azért teszi, hogy ő helyreállítsa a mi lelki eltorzulásunkat, nem hogy Krisztussal olyan kapcsolatba kerüljünk, amit Pál apostol megfogalmazott. Élek pedig nem többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Persze természetes, sajnos, hogy ezekre az emberi eszközök által munkált isteni készítésekre nagyon sokszor természetünkből fakadóan sértett önérzettel, indulattal reagálunk. A bűnbánatra jutás helyett valahol azt érezzük, hogy mi vagyunk a legszerencsétlenebbek, mert nekünk mindig, a mi életünkben mindig csak baj van. És ilyenkor van, hogy elveszítjük a bűnnek eladott állapotunk szem előtt tartását. És a nagybetűvel írt én hitvallásunk ellenére élen akar maradni, élve akar maradni. Ezt Ellen Gould Wright a Krisztus példázatai című könyvnek a 105. oldalán a következőképpen fogalmazza meg, ami egy nagy betegség lehet személyesen nekünk is, és ez ellen fel kell vennünk a küzdelmet. Figyeljük meg, mit ír Ellen Wright a Krisztus példázatainak a 105. oldalán. A szánkkal talán elismerjük lelki szegénységünket, de szívünk mégis tiltakozik. Istennek lelki szegénységről beszélünk. És mégis előfordulhat, hogy szívünket majd szétveti a gők felsőbbrendű alázatosságunk és igaz voltunk érzetében. Az ember azért tartja magát igaznak, mert nem ismeri Krisztust. Ha Jézus tiszta, tökéletes lényét figyeljük igazi megvilágításban, meglátjuk saját gyengeségünket, szegénységünket és hibáinkat. Meglátjuk magunkat önigazultságunk rongyaiban, és felismerjük, hogy épp oly elveszettek és gyógyíthatatlanok vagyunk, mint minden más bűnös. Belátjuk, ha üdvözülni fogunk, azt nem saját jóságunknak köszönhetjük, hanem Isten végtelen kegyelmének. Ezért döbbenetes ez az idézet, nem? Szánkkal talán elismerjük a lelki szegénységünket. Szánkkal talán elismerjük, hogy mi most valami oknál fogva távol kerültünk Krisztustól. Krisztus kikerült a mi életünkből. Nem mondhatjuk el Pál apostollal együtt, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. De a szívünk tiltakozik ez ellen. Egy megoldás van, ha Krisztust megtaláljuk újból. Krisztus pedig, hogy újból megtaláljuk, ennek egyik eszköze az úrvacsora, a szent úrvacsora. Amikor találkozunk Krisztussal, amikor megisszuk azt a poharat, amit Krisztus is megivott, amikor Krisztussal együtt megfeszítettünk. Testvéreim, lehet Krisztusnak bűnbánatról, lelki szegénységről beszélni. Lehetséges, hogy ima formuláinkban meg is fogalmazzuk azt. Hogy szoktuk kezdeni sokszor az imát? Hogy drága Istenünk, mi alázatos szívvel, megtört szívvel jövünk hozzád. De tényleg átéljük ezt? Hogy alázatos szívvel, megtört szívvel jövünk Krisztushoz. Mégis mit jelent szívemben a felsőbbrendűség érzete, magunk túlértékelése? Ez az önbecsapás. A nemesnek látszó kérések mögött is felfedezhető az én. Milyen gyümölcse lett Jakab és János kérésének, amikor Jézustól azt kérték, hogy engedd meg, hogy melletted üljünk a te jobb és bal kezed felül. Hogyan hatott ez a többi tanítványra? Hogyan olvastuk itt a 41. versben? Ezt halván a 10 tanítvány, haragudni kezdtek Jakabra és Jánosra. 10 tanítványban a féltékenység felébredt. Jézus viszont hogyan kezeli ezt a helyzetet? Legközvetlenebb módon. Mit mond? Csak egy dolgot mond. Nem tudjátok, hogy mit kértek. Mi is, amikor kérünk Istentől dolgokat, nekünk is mondhatni, nem tudjátok, hogy mit kértek. A kérdés nem szemrehányás, hanem egy megsimogatás. Ez fedezhető fel Jézus szavaiban. Éppen Ézsaiás proféta könyvét szoktam olvasni folyamatosan, és egy csodálatosan szép igére hívnám fel a figyelmeteket, ami úrvacsora alkalmával mindannyiunknak szól. A 48. fejezet 17. versében így mondja az Úr, és tanítlak hasznosra, és vezetlek oly úton, amelyen járnod kell. Nekem úgy megérintett a héten. Tanítlak hasznosra, és vezetlek oly úton, amelyen járnod kell. Testvéreim, minden úrvacsorán Isten megsomogat, Isten minden úrvacsorán bátorítani akar bennünket. Nem azt is mételgeti, hogy te azt mondod magadról, és nem tudod magadról, hanem az úrvacsora alkalmával Isten azt a érzetet szeretné megerősíteni benned. Aki győz, és te is győzhetsz, akkor megadom annak. Mondhatjuk, hogy ez Isten mondja neked, és nekem megadom neked, hogy az én királyi székemben ülj, amiképpen én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. De testvéreim, a különös magas erkölcsi és lelki magaslatra akar Isten eljuttatni bennünket az úrvacsora által. Jellemünket átalakító ereje által felmagasztalódik Krisztus a mi bensőkben. Előre mutat ez arra, hogy nekünk, akik reménységünk szerint élve érjük meg a Krisztus második eljövetelét, nem csak a szív tökéletességéig, a tisztaságáig fogunk eljutni, hanem ténylegesen a cselekedetek szintjén is közel kerülünk Krisztushoz. Krisztus nem csupán drasztikus, kirívó bűnöket akarja megbocsájtani úrvacsora alkalmával, és ezektől akar megtisztítani, megszabadítani, hanem a jelentéktelennek tűnő, saját szemünkben szeplő és sömörgözésnek tűnő bűneinktől is. Ézsaiás próféta így fogalmazza meg a 44. fejezetében. Eltöröltem álnokságodat, mint felleget, és mint felhőt a te bűneidet. Nem azt mondja, hogy majd eltörlöm, eltöröltem. Múlt időben mondja, a te álnokságodat, és mint felhőt a te bűneidet. Testvéreim, a Jézus által elrendelt úrvacsora a megbocsátáson kívül teljes győzelemhír, hírbeli győzelemig elvesegítő eszköz a mi számunkra. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön. És ezek a jelképek emlékeztetnek és hozzásegítenek Krisztus újbóli befogadásához. Emlékeztetnek és hozzásegítenek a vele kötött szövetségnek a megújításához. Hiszen az úrvacsora a szövetség megújításának az eszköze. És az úrvacsora egyben eljövetelére való előretekintésben is segít bennünket. Tekintetünk Jézus áldozatára, a szövetség vérére irányul. És fokozottabb formában tudhatni ránk Krisztus ígérete, amit így fogalmazott meg János Evangélium 5. fejezetében, aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, annak mi van? Örök élete van. Nem azt mondja, hogy lesz, hogy nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. Ez az élő hit. Elhiszem azt, hogy Krisztus megbocsátotta az én bűneimet. És olyan tapasztalatban részesít, mint Ézsaiást elhívásakor, amikor azt mondta az Úr Ézsaiásnak, a prófétának, az ő Ézsaiás könyve 6. fejezet 6. versében, hogy hamisságod eltávozott tőled, és bűnöd elfedeztetett. Testvéreim, az úrvacsora a hamisság eltávoztatásának és bűneink elfedeztetésének az eszköze. És mi lesz a következménye? A következménye egy belső béke, belső nyugalom, amihez hasonló nem találhatik a Földön, hanem boldog örömmel vállalom azokat a szolgálatokat, amiket Isten én rám bízott. És ez nem más, ezt úgy nevezhetjük, mint a bűnbocsánatnak az édes öröme. És egy költői kérdést szeretnék feltenni, mert hiszem, hogy mindannyian tudunk rá válaszolni, hogy vágyunk erre, hogy Krisztus azt mondja, hogy te megkaptad most a bűnbocsánat édes örömét. Szeretnénk úgy elmenni az úrvacsoráról, hogy elnyertük a bűnbocsánatnak az édes örömét? Én azt hiszem, hogy költői a kérdés, és erre a lehetőségünk megvan. És még valamit szeretnék ezzel együtt megemlíteni. Az úrvacsoráról soha nem megyünk úgy el, mint ahogy ide jöttünk. Mert hogyan jöttünk ide az úrvacsorára? Hogy vágyunk a terheinktől megszabadulni, vágyunk letenni Krisztus lábaihoz a mi terheinket, és reménykedünk abban, hogy Krisztus le is veszi ezeket a terheket. És hogyan megyünk el az úrvacsoráról? Vagy Krisztus levette rólunk a mi terheinket, és a bűnbocsánat édes örömében részesített bennünket, vagy ítéletet ettünk és ittunk. Ittet vettünk magunktól. milyen jellemvonások mutatkoznak meg azok életében, akik megszabadulnak így a bűn mélységéből. Ezekre milyen jellemző lesz igaz? Jelenések könyve így fogalmazza meg, ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a bárányt valahová megy, mert áron vétettek meg az emberek közül, és szájukban nem találtatik álnokság, mert az Isten királyi székelt itt vetetetlenek. Krisztus testvéreim, átéljük, átélhetjük most a Krisztus szenvedéséről szóló evangélium leírásokat. Át tudjuk élni azt, mint a Krisztus előttünk feszítetett volna meg. Mert, hogy elnyerjük ezt a dicsőséget, elnyerjük ezt a győzelmet, át kell, hogy éljük Krisztus megáldoztatásának, az ő Golgotai áldozatának az eseményeit is. Amikor ment az ő tanítványaival a Gecsemáni kertbe, amikor elkezdett gyötrődni és félni, hiszen eddig ő soha nem félt, soha nem gyötrődött. És mit éreztek a tanítványok, hogy valami változás állt be az ő mesterükben. És Jézus kérte őket, hogy imádkozzatok velem együtt. Tartsatok ki könyörgésben mellettem. És mit tettek utána? Ezek után nem ezt tették, hogy kitartottak mellette, hanem elaludtak. És Jézus pedig hogyan könyörgött? Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. De ne úgy legyen meg, amit én akarom, hanem amint te. Közben pedig Sátán, hogy kísértette Jézust. De néped halálodat kívánja. Tanítvány egyike elárul, másik meg fog tagadni. Nincs értelme, hogy te meghalj. És Jézus mit tett ekkor? Hideg földbe kapaszkodott, hogy közel kerüljön a szerető atyához. Testvéreim, a Gecsemáni kerti küzdelem után Jézus számára életében a keresztre feszítésnek a borzalma. Egy éjszaka hat kihallgatás, és utána pedig, hogy a mennyei atya is elfordult tőle. És mindez azért történt, hogy téged és engem a bűn mélységéből kiszabadítson. Ezért mire van szükség nekünk? Hogy fedetlen arccal nézzünk Krisztus keresztjére, az ő áldozatára. Engedelmeskedni a bennem lakozó Krisztusnak, hogy együttműködöm veled. És teljesen és feltétel nélkül bízom benne, és nem emberekben, hogy el tudjam mondani, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé nem én, hanem a Krisztusban élek, ami életet élek ezen a földön. Csak így marad nevem beírva az életkönyvébe. Vágyunk erre, és szeretnénk, hogy a mi nevünk beírva legyen az életkönyvébe. Ha így történik, akkor megértjük Jézus üzenetét. És Jakab és János is csak később, az ő mártír halálok idején értették meg Jézusnak ezt az üzenetét. Ennek megérzése, megértése, az Krisztussal való megáldoztatásnak a megérzése és megértése. Ezt teszi számukra értékessé az úrvacsorát. És adja meg a Jóisten, hogy ez az úrvacsora segítsen bennünket arra, hogy eljussunk addig a pontig, amit Pál így fogalmazott meg, Krisztussal együtt megfeszítettem. Ezután nem magamnak élek, hanem Krisztusnak élek. Segítsen ehhez a Jóisten mindannyiunkat, kívánom ezt nektek is, és magamnak is. Amen. Kedves gyülekezet, a lábmosás szereztetés igét olvasom, felállva hallgassuk meg az igéket. Jézus felkelt a vacsorától, levetette felső ruháját, egy kendőt vett és körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni kendővel, melyen körül volt kötve. Mikor azért megmosta azoknak lábait, felső ruháját felvette, újra leült, és mondta nékik, hittétek, hogy mit cselekedtem veletek? engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én, az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Amen.